Kedves hölgyek, tisztelt hölgyek, urak! Az én előadásom tulajdonképpen kicsit kapcsolódik arra, amit már Edith nagyon szépen felvetett az adózás terén. Az én előadásom három részből fog állni. Először is röviden az adórendszert fogjuk, mint olyat kicsit áttekinteni, mi is az, mik a követelményei. A fő célja az előadásnak a közepetája lesz az előadásnak, ez pedig tényleg a kettős adózásról szól, és azokról az adókról, amelyek nálunk most Szlovákiában érvényesek. És a végén fogok szolgáltatni egy pár statisztikai adattal, csak azért, hogy bevezessem önöket abba, hogy az adózás tényleg nem csak, hogy egy nagyon komplikált dolog, de egy nagyon fontos dolog is, mert ugye a költségvetésnek a nagy része az adókból származik, itt is, nálunk is. Úgyhogy megpróbálom indítani. Mi tehát az adórendszer? Azt nem fogom olvasni, ami ott van, azt mondom, hogy mindenki látja. Gábor, még te is látod az utolsó sorból? Igen? Akkor jó. Még jobban megyünk. Szuper. Amit már jeleztem a bevezetőmben is, hogy tulajdonképpen az adó az a költségvetésnek a fő bevételi oldalát jelenti. Úgy a önkormányzatoknál, mint főleg az állam szempontjából. Egy másik jellemző az adórendszernek, hogy az adók megfosztják az embereket a vagyonuktól, és ezért jellemző arra, hogy az emberek próbálják eltitkolni a bevételüket, próbálják eltitkolni a vagyonukat, hogy minél kevesebb adót fizessenek. Itt egyáltalán nem akarok arra a szóra utalni, amit már itt hallottunk, hogy adócsalás, meg adóelkerülés. Tényleg az egy nagyon-nagyon rossz hozzáállás. Én is emlékszem, amikor indítottuk az új adórendszert Szlovákiában az 1990-es évek elején, akkor automatikusan minden vállalkozott mindenki adócsalónak tartott, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon rossz nézet tényleg. De a lényeg, hogy abból kellene adót fizetni, ami van, amit kapunk, amit nyertünk, amit kerestünk, szóval ezért nem szabad sokat dolgozni, de kell sokat az adóból befizetni. Az adórendszernek néhány fontos követelménye van, mégpedig nagyon fontos, hogy egy adórendszerben mennyi az adóhányad. Ugye tudjuk, hogy ez nálunk most 19%, és ez egy elég jó. Majd fogják látni egy összehasonlításban, hogy a környező országok között is a legjobb nálunk a adóhányad, már beleértve a szociális biztosításokba befizetett összegeket is. Nagyon fontos az adórendszer szempontjából, hogy legyen egy egységes adóalap, minél kevesebb kivétel legyen, és minél kevesebb legyen a felmentés, szóval az olyan dolog, ami az adótörvényt csak piszkítja és nem átláthatóvá teszi. Nagyon fontos egy adórendszernél az is, hogy kiszámítható és stabil legyen. Ugye már itt jelezte előttem Gábor is, hogy az ő törvényük is X alkalommal volt módosítva, az adótörvényekről nem is beszélve. Van olyan törvény, amelynek az utóbbi 10 év alatt legalább 20 módosítása volt, úgyhogy az adótörvényekben kiismerni magát az embernek tényleg nagyon nehéz, úgyhogy ezért van az aztán, hogy az adószakértőknek nagyon sok munkájuk van itt is és ott is. Milyen a jó adórendszer? A jó adórendszernek vagyonbiztonságot kellene, hogy nyújtson, hatékonyan kellene, hogy működjön, versenyképességet kellene, hogy alakítson ki a környezetében. Azon kívül befektetés támogatónak is kell lenni, ami azt hiszem, hogy bizonyára mindenkinek ismerős, hogy miután Szlovákiában 19%-ra ment le az adó hányada, azóta sokkal több külföldi befektető érkezett az országba, sőt, más országokból is hozzánk jöttek, most pedig aztán mennek tovább Romániába, meg Bulgáriába. Egy adórendszernek a növekedést is kell biztosítani, munkahelyet kell teremteni egy adórendszernek. Nagyon fontos az újraelosztó szerepe. Ez abból adódik, hogy az adó elvileg az adóhivatalokba fizetődik be, amely a pénzügyminisztériumnak egy nagyon fontos szerve, és onnan aztán visszajut különféle csatornákon keresztül a községekbe és más helyekre. Az adórendszer korrigálja a piac hibáit. Erre egy példát mondanék, hogy jobban megértsük, hogy miről is van szó. Itt például arról van szó, hogy az általános forgalmi adó, ugye az élelmiszerekre, könyvekre, nálunk a 19% helyett 6%-os, úgyhogy ezzel is lehet ellentétesen is pozitív és negatív irányba is korrigálni a piacot. És az adórendszernek nagyon fontos feltétele vagy követelménye az, hogy összhangban legyen más követelményekkel. Én arra gondoltam itt, hogy más előírásokkal, más törvényekkel, más módosításokkal nagyon fontos, hogy ez az összhang meglegyen, mert csak úgy tud működni. Pillanatnyilag nálunk Szlovákiában nagyon komplikált adórendszer van, de hogyha azt mondom, hogy Magyarországon még komplikáltabb, akkor egy kicsit örülhetünk. Így néz ki körülbelül a törvényeknek a gyűjteménye most nálunk Szlovákiában, ez az összes törvény. Azért értem ide szlovákul is, hogy azért kb. Tudjuk, hogy miről van szó a hazaiaknak, mert nem mindig használjuk mi magyarul ezeket a törvényeket. Nincsenek is sehol se lefordítva, úgyhogy nagyon nehéz ezzel foglalkozni. Úgyhogy csak röviden felvezetem azt, hogy van egy jövedelemadó, amely nálunk ugyanaz a jövedelemadó vonatkozik a fizikai személyekre és a jogi személyekre. Ez Magyarországon nem így van. Van a hozzáadott értékadó, ez a magyarországi áfának felel meg. Aztán van egy, illetve volt eddig egy járműadó és egy ingatlanadó, ez most összement egy közös törvénybe. Az illetékekről, a járműadókról és az ingatlanokról szóló adóról van szó, amelyet a községek kezelnek, erről egy kicsit később fog beszélni. Aztán vannak úgynevezett forgalmi adók vagy fogyasztási adók, ezeket fizetjük a benzin, olaj, alkohol, cigaretta után, ezt mindenki ismeri ezt az adót, emiatt ugye nagyon nagyban fölmennek az árak, legalábbis nálunk Szlovákiában azt mondják, hogy azért nagyobb a benzinnek az ára, mert nagy a fogyasztási adó. Nagyon fontos törvény az adó eljárásokról szóló törvény, amely tulajdonképpen azt jelenti, hogy amennyiben egy adótörvényben nincs konkrétan meghatározva, hogy ki fizet, mikor, mennyit, kinek, milyen formában, milyen szankcionálási lehetőségek vannak, akkor automatikusan elő kell venni ezt az adóeljárásokról szóló törvényt, és ott mindenki mindent meg kell találjon. Aztán volt nálunk eddig Szlovákiában egy útadó, ami helyett most útdíjat vezettek be, azt hiszem mindenkinek világos, hogy miről van szó, miből vannak most a legnagyobb bonyodalmak a kamionosok körül. Nagyon fontos megemlíteni az adók kapcsán a könyvvitelről szóló törvényeket, mert a könyvvitel az alapja annak, hogy aztán mindenki jó adóalapot tudjon magának kimutatni. És végül, de nem utolsó sorban meg kell említeni a kettős adózás ellen szóló törvényeket, amiről már itt szó volt, de még ehhez is vissza fogok térni. Én, amikor az előadásomat készítettem, akkor arra próbáltam odafigyelni, hogy átnézem az adótörvényeinket pontosan olyan szempontból, hogy hol vannak olyan helyek, amelyek befolyásolják azt, hogy valaki egyik országban él, másik országban dolgozik, vagy mindkét országban él, itt is dolgozik, ott is esetleg osztódik a vagyona, osztódik a vállalkozás, osztódik a családja, úgyhogy azokra szeretném fölhívni a figyelmüket, és azt hiszem, hogy ezekkel a dolgokkal kell főleg majd a jövőben foglalkozni. Amikor megnéztem a személyi jövedelemadóról szóló törvényt, amelyet már mondtam, hogy ez nálunk egyben van a társasági adóval, szóval egy törvényt képvisel ez az egész. A számát itt látják, 595-ös 2003-ból és legalább 15 módosítás hozzá. Ottan a második paragrafusról van szó. A második paragrafusban van éppen definiálva az, hogy mi számítódik hazai bevételnek, hazai jövedelemnek, és mi számítódik úgynevezett összjövetelemnek. Az összjövedelmet a mi adótörvényünk úgy értelmezi, hogy azok az emberek, akiknek állandó lakhelyük van Szlovákiában, de van bevételük külföldön is, például Magyarországon, vagy Németországban, vagy bárhol másütt, akkor annak Szlovákiában az összbevételéből, az összvilági bevétel kellene adót fizetnie. Ezt mondja szóval ez az adótörvény. Ennek a paragrafusa, a kettes paragrafus. A 16. paragrafusban pedig arról van szó, hogy nagyon fontos megfigyelni azt is, hogy hol keletkezik a jövedelem, mi tehát a jövedelemnek az eredete. Itt egy nagyon fontos dolog az, hogy beszéljünk arról, hogy vannak különféle kirendeltségek, nem csak konkrét munkahelyek, például egy vállalatnak a székhelyen, annak lehetnek kirendeltségei, irodái, és itt aztán már jönnek a bonyodalmak, amiből mindig baj volt, akkor is, amikor én az adó rendszerben dolgoztam, és most is, ahogy figyelem az eseményeket. És egy következő fontos paragrafus, a 45., amely éppen arra utal, hogy amennyiben tehát valakinek legalább két országból van bevétele, akkor már a kettős adózás megfékezésről szóló törvényt kell alkalmazni, és az ott felsorolt dolgokra vonatkozik ez a kettős adózás, szóval nem mindenre. És nagyon fontos dolog, hogy ezek a törvények, a kettős adózás szóló törvények két nagyon fontos utat mutatnak, hogy kell itten alkalmazni ezt a törvényt. Mégpedig lehet oly módon, hogy beszámítjuk az egyik országban befizetett adót a másik országban, szóval ott, ahol az adóbevallást teszünk, vagy pedig mentesítve van a jövedelem a másik országban. Még egy kicsit erről is lesz szó később, és csak egy kis felvezetés volt. Itt vagyunk részletesebben. Tehát nagyon fontos tudni, hogy ki hol lakik, hol van a állandó lakhelye, azt a törvény azt mondja, hogy hol a rezidens valaki. Ott kellene lenni neki a adóbevallási kötelezettségnek az összvilági bevételéből. Itt följegyeztem, hogy milyen is a szám annak a törvénynek, ami konkrétan Szlovákia és Magyarország között ezt az ügyet intézi. Nálunk a 80/96-os törvény, Magyarországban pedig az 1990C, azt hiszem, hogy ezt Erit is említette, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és annak is a 23. bekezdése szól arról, hogy kell ezt az ügyet kezelni. Amit már jeleztem, adóbeszámítás lehet, vagy pedig mentesítés, jövedelemmentesítés. Konkrétan ez a szlovák-magyar viszont adóbeszámítási kötelezettségre készíteti az embereket. Ez azt jelenti, ha valaki Szlovákiában ad be adóívet, adóbevallást, akkor a Magyarországon befizetett adójának egy része beszámítódik, mint befizetett adó, de egy bizonyos átszámítás alapján. Akit majd fog érdekelni, el fogom tudni mondani. És fordítva is ugyanennek kellene érvényben lenni. Tehát azt jelenti, hogy ha valaki magyarországi lakos, itt köteles adóbevallást benyújtani, akkor a Szlovákiában befizetett adója, mit tudom én, nem a ingatlan adóra gondolok, jövedelemadóról, akkor az is beszámítódik, de nagyon fontos tudni azt, hogy a beszámítás nem határtalan. Ennek van egy határa, mégpedig az ottani adórendszer érvénybe vételét kell figyelembe venni, milyen ottan az adó százalék, és a másik dolog pedig az, hogy a bevétel, a külföldi bevétel és az ötbevétel adó hányadával lehet csak ezt az összeget beszámítani a másik országban. Szóval nem automatikusan az egész összeget. Ez a lényege a dolognak. Amint mondtam, ez a másik módszer, a mentesítési módszer, csak egy példát mondok rá, például ha valaki Olaszországban dolgozik, akkor Szlovákia és Olaszország között mentesítés van. Azt jelenti, hogy a Olaszországban keresett bevétele már ugyan kimutatható, ki is kell mutatni az adóívben, meg van rá egy bizonyos hely, ahová ezt föl kell tüntetni, de ez nem befolyásolja az adót, ott nem kell átszámítani, és így tovább, és így tovább. Nagyon fontos dolog ebben a témakörben, ami a ma fő témánk, a két a bevándorlás és a határok átjárhatósága kapcsán, a helyi adó kérdése. Amit már jeleztem, Szlovákiában most egy új helyi adó van érvényben, és ez a helyi adó három részből áll. Az első része ezeket a dolgokat tárgyalja, amit itt látnak ezen a felsoroláson. A legfontosabb az ingatlan adó, ami nálunk a földterületeket, mindenféle épületet, lakást érint, és nagyon fontos ez a megjegyzés, hogy az elhelyezkedésük szerint. Ez azt jelenti, hogy amint már itt ma szem kétszer is el volt mondva, hogy ott kell fizetni az ingatlanadót, ahol az ingatlan elhelyezkedik. Ha Bécsben, akkor Bécsben. Ha Pozsonyban, Pozsonyban. Ha Dunakilitin, Dunakilitin. Ez nagyon fontos. Ha Püspökin, Püspökin. Még Pozsonyon belül is nagyon fontos, hogy hol van, mert, illetve Szlovákián belül is, mert attól függően, hogy fővárosban van, nagyvárosban vagy falun, akkor ez az adó hányad nagyon-nagyon változó. Ezt mindig a önkormányzatok meghirdetik, hogy mennyi is ez a adó hányad. A többiről nem beszélek, mert azt hiszem, hogy az teljesen világos, hogy miből szedhet még be adót, akkor amennyiben egyáltalán létezik az ilyesmi, igen, akkor ez bevezethető. Ez azt jelenti, hogy nem fogok automatikusan elszállásolási díjat bevezetni a faluban, hogyha ott nincs is például semmiféle szálloda vagy hasonló. Úgyhogy ezeket úgy kell értelmezni, hogy amennyiben szükséges, akkor tessék, lehet ilyen pénzt is beszedni. Akár nulla is lehet ez, de akkor is meg kell szabni, hogy nullát mondok én, mert így akarom támogatni például a turizmust vagy hasonló. A második része ennek a új törvénynek az illetékekről szól, ez a szemétlerakásért és az építkezési törmelékért befizetendő illetékről szól, és az előbb felsorolt adók és az itteni illetékek, ezeket, amit említettem, a községek vetik ki, és ezeknek a költségvetésébe is folyik be. Úgyhogy itten az önkormányzatok egy kicsit két szék között vannak, mert hogyha nem szabok meg jó árat, vagy jó százalékban nem mondom meg, hogy ebből és ebből ennyit kell fizetni, akkor kisebb a költségvetésem. Másik oldalon pedig, hogyha túl sok az adó, akkor lehet, hogy annál nagyobb az adóelkerülés. Szóval mindig oda kell figyelni, hogy talán egy olyan optimumot kellene megkeresni az illetékek és a nem kötelező adók mértékének a meghatározásában.
És ez biztos, hogy itt nem használhatni díjhez valami, tehát személydíj.
Mire gondolod? Ez előző?
Az a mögötte, hogy személyleratási megérítés, hogy a leratási fizetés.
Bocsánat, igen. Igen. Meg olyan értelemben, hogy az illetéket nem bélyegként kell értelmezni, azt meg van mondva, hogy ennyi napra, ilyen és ilyen területet a városból, mit tudom én, a járdát lefoglalom, ennyi és ennyi napra, akkor ennyit és ennyit a városkasszába vagy a falukasszába be kell fizetni. Ez erről szól. Építkezéskor lefoglalok egy területet. Az más, azok megint teljesen, azok nincsen, ez nem az adóba tartozik, a hulladékszállítás, az teljesen más. Én most csak az adó törvényi jellegükről beszélek. Az más, igen. Azok más illetékek, persze bélyegek, meg mindenféle, azok nem tartoznak ebbe az adóhatáskörbe. Köszönöm, jó volt, hogy megkérdezte, legalább így mindjárt világos lett. Bocsánat, hol vagyok? Visszafelé? Jó, akkor itt voltunk. És a harmadik része ennek a törvénynek a haszonjárművek után fizetett adó, ez valamikor is volt ez az adó, útadónak hívtuk, most pedig tényleg haszonjárműadónak hívjuk, és nagyon fontos tudni, hogy azon járművek után kell azt az adót fizetni, amelyeket a vállalkozásban használunk. Azt jelenti, hogy ha valaki saját személygépkocsit használ, és nem vállalkozás céljára használ, vagy részben sem használja a vállalkozásra, akkor ebből nem kell adót fizetni. Azt hiszem, hogy ez a témakör, hogy haszonjárműadót fizetni, ez egy óriási lehetőség az adó elkerülés keresésére, mert hogyha nagyon gyakran megtörténik, én emlékszem még, amikor jártam adóellenőrzésekre is, hogy mindenki, amit csak tud az adóval kapcsolatban, az autóval kapcsolatban minden kiadást betesz az adó alapja csökkentése céljából a könyvelésébe, és így tovább, és így tovább. És akkor, amikor bevezették ezt a, nem régen vezették ezt be, ezt a akkori útadót, most járműadónak hívjuk, akkor kezdődött ez az összehasonlítás, hogy tényleg az az autó, amelyre én a kiadásaimat alkalmazom, tényleg be van jelentve, mint vállalkozás céljára használt jármű, és fizetem utána az útadót. Úgyhogy kicsit késő jött ez az összehasonlítás, de fokozatosan azért összetalálkozik ez a két dolog. Na és amint említettem, az adó eljárásokról szóló törvény, ezt Magyarországon úgy hívják ezt a törvényt, hogy... Igen. Adóigazgatás eljárásokról szól. Én ezt kírtam magamnak, hogy ott milyen törvények vannak, mert hogy tudjuk, hogy pontosan miről van szó. Igen, köszönöm szépen. Látják, hogy ez a törvény még 1992-ben jött létre, és nagyon büszke vagyok arra, hogy én is részt vettem ennek a törvénynek a kialakításában, mert akkor éppen az adóigazgatóságon dolgoztam, és nagyon-nagyon sokat tárgyaltunk erről a törvényből, mi kialakult, de már legalább 20 módosítása van, úgyhogy ezt is követni lehetetlenség. De ebben a törvényben is találtam olyan pontokat, amelyek érdekelhetnek minket éppen amiatt, hogy itt bírálás van, és vállalkozás bejelentési kötelezettségek vannak, és így tovább. Mégpedig a harmadik paragrafus az, amely konkrétan definiálja, hogy a vállalkozás színhelye szerint kell adót fizetni Szlovákiában, illetve állandó lakhely szerint. Az egyik ugye a vállalati adóra, a másik a személyi jövedelem adóra vonatkozik. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos szempont. A következő paragrafus, a 31. paragrafus, az pedig a regisztrációs kötelezettségekről szól, amely azt jelenti, hogy amennyiben valaki nálunk Szlovákiában vállalkozást nyit, vagy bármilyen változás van a vállalkozásában, vagy abba hagyja a vállalkozás, likvidálja, bármit csinál, ezt azonnal jelenteni kell az adóhatóságnak, nálunk úgy hívják, hogy adóhivatalok. Mégpedig vannak ott 15 és 30 napos terminusok, úgyhogy ezek a terminusok tényleg nagyon-nagyon szűkek, nagyon oda kell ezekre a dolgokra figyelni, és most mindenkinek, aki itt van, azt hiszem, hogy ezt majdnem mindenkit fog érdekelni, amit most ezzel kapcsolatban még elmondok, hogy tavaly óta érvényes nálunk az is, hogy be kell jelenteni egy olyan regisztrációs kötelezettséget is, amely arra vonatkozik, ha én nálunk Szlovákiában bármilyen vagyonomat valakinek kiadtam bérbe, lakást, garást, bármilyen, vagy annak egy részét, vagy házat, vagy bármilyen más Ingatlan. Nagyon-nagyon fontos ezt tudni, hogy van egy új regisztrációs kötelezettség, és amikor én fölmentem az adóigazgatóság honlapjára, és megnéztem, hogy ebben az évben mire fognak fókuszálni majd az adóellenőrzések során, éppen ezt találtam az első helyen. Úgyhogy ha valaki ebben érdekelt, akkor tényleg erre oda kell figyelni. Ez még nem azt jelenti, hogy automatikusan adót is kell belőle fizetni, mert hála Istennek az adótörvényben van egy a 40 ezer korona körülötti határérték, ami fölött kell csak fizetni ebből az ingatlan bérbeadásból. Úgyhogy én mindenkit arra kérek, amennyiben ezt a kötelességét tudja teljesíteni, inkább teljesítse, mint hogy később aztán óriási szankciókat fizessen, bírságokat, mert nem is automatikusan adó köteles. A másik dolog pedig, hogyha tényleg valaki többet kap ebből, akkor még van lehetőség leszámolni legalább 40%-ot kiadásként, aztán még vannak mindenféle adócsökkentő tényezők, úgyhogy nem olyan szörnyű dolog ez a regisztráció, nagyon-nagyon fontos. Na és itt van az ígért adó mértékek összehasonlítása. Ez a statisztika abból az időből származik, amikor még az EU-ban ugye 25 ország volt, 2 éves ez az adat, de azóta nagyon-nagyon kevés a változás, úgyhogy azt hiszem, hogy mindenki elhihet, hogy ezek a számok ma is érvényesek. Látják, hogyha a GDP-nek az európai szinten 41% az összadó és mindenféle más járulékok befizetése, akkor Magyarország nagyon gyorsan követi 39%-a, Csehország, Lengyelország ugye a közép arányban van, és Szlovákiában a helyzet most a legjobb az adók miatt. De nálunk is ezek a juttatások, mindenféle egészségügyi, meg szociális befizetési kötelezettségek nagyon magasak, úgyhogy emiatt biztosan most majd a kampányban, ami előttünk van, erről nagyon-nagyon sokat fogunk majd hallani, hogy ki akarja csökkenteni, ki akarja összevonni, és így tovább. Visszatérek még egy picit arra, ami most a utolsó 2 évben nagy változás volt nálunk, hogy eddig úgy volt nálunk az adózásban, hogy a gyerekekre le lehetett számítani bizonyos összeget, most pedig bónuszokat kapunk a gyerekekre, ami szintén csökkenti az adót. Bevezetésre került az úgynevezett milliárdos adó. Ez nem is milliárdos adó, hanem van egy adósáv, amikor az van mondva, hogy itt és ilyen szintnél már nem lehet automatikusan ugyanolyan nagy összeget leszámítani, mint a kevesebbet kereső, kevesebb bevételű embereknél. És itt van ez a dolog, ez az ingatlan bérbeadások regisztráció, amit az előbb egy picit próbáltam hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon fontos új kötelesség. És egy pár statisztikai adat, csak hogy lássuk, hogy kb. Nálunk a szlovák adóigazgatóságon mennyien dolgoznak, látjuk, hogy majdnem 6000 ember dolgozik ott, évente mennyi ellenőrzést végeznek, és mennyi az utólagos adókivetés. Látják, 2007 és 2008-as statisztikát sikerült megszereznem. Az adóbevételek 2008-ban egyes adónemek szerint hogy fejlődtek? Fel akarom hívni a figyelmet arra, hogy amit látják, a legnagyobb összeg az ÁFA-ból van, az általános forgalmi adóból, és sajnos Magyarországon kinyitottam az APEC honlapját, de ott csak 2007-es adatot találtam, és azt is csak az SZIA-ra, semmi másra, többi mind régebbi adat volt, nem tudom, hogy mi az oka ennek. Úgyhogy csak összehasonlításképpen az utolsó sor, a magyar SZIA, ami tulajdonképpen a mi első sorunknak felel meg, és itt inkább azt szeretném tényleg hangsúlyozni, hogy a bevételek nagy része szóval az ÁFA-ból származik. Még érdekesebb lesz a következő rövid statisztika. Itt már azt is feltűnt, az előzőn is ott volt, hogy kb. Hány ezer a befizető. Itt a zárójelben a befizetők személyek, jogi vagy fizikai személyek száma van, de itten fel van tüntetve már euróban, hogy mennyi a bevétel. Látjuk, hogy a fizikai személyek egy kicsit kevesebbet fizetnek be nálunk Szlovákiában, mint a jogi személyek, de a legnagyobb mindig az ÁFA-ból a bevétel. Még azt szerint is értékelhetjük az adókat, hogy közvetett vagy közvetlen módon fizetjük az adókat. Ugye a közvetett az, amikor az adóévbe kitöltöm, hogy ilyen és ilyen vagyonom van, ilyen és ilyen vagyonadót fizetek, vagy kitöltöm, hogy ilyen és ilyen bevételem volt, ilyen adót fizetek. De vannak úgynevezett közvetlen fizetett adók, és ez éppen az ÁFA, a fogyasztási adók, az azt jelenti, hogy ezt akkor fizetjük, amikor vásárolunk benzin, kenyeret, húst, vizet, bármit. Úgyhogy ezt erre nem is figyelünk oda, de mindig adót fizetünk. Úgyhogy így van. Közvetlenül vagy közvetetten. Egy pár fontos oldalt gyűjtöttem össze, a legfontosabb ugye az első a pénzügyi minisztérium, a másik a Ma mi nekünk megfelelő APEC, de Dörösszörö, az a pozsonyi adóigazgatóság, illetve Beszercebányai székhelyi adóigazgatóság a kirendeltségevel, úgyhogy ezeken az oldalokon lehet hozzáférni a mi adatainkhoz, adott törvényekhez. Aztán ott vannak még olyan dolgok, amelyek különféle asszociációknak a honlapjai. Az adóigazgatóságnak a honlapján találtam, hogy amennyiben valaki be akar valamit jelenteni, és akar harcolni nálunk a korrupció ellen, akkor erre a címre bármit be lehet nekik jelenteni. Ja. És amit már jeleztem, hogy a biztosítások nálunk nagyon-nagyon magasak, az adók azok elég tűrhetőek, de most nagy vita van arról, hogy ezeket össze kellene vonni, már csak abból kifolyólag is, hogy az embereket ne kelljen két helyre járni, kétszer járni, tulajdonképpen mindig a minimál bér az alapja annak, hogy mennyit kell fizetni annak, akinek még mondjuk nem volt adóbevétele. És itt van, szóval nagyon sok előny lenne ebből, most már egy nagyon kicsi előny van abban, hogy például most már a mindenféle befizetések, biztosítási befizetések és az adóbefizetés időtartama, most már, illetve adóbevallás benyújtása és az évi elszámolás ezekre a biztosításokra már mind a két helyen ugyanaz, március 31-e először ebben az évben. Eddig ez még június volt a biztosításokat, gondolom ez alatt. Úgyhogy most már egy kicsit összemegy ez a két dolog, de azt hiszem, hogy a hivatalok szempontjából, az adózók szempontjából, adminisztratív költségek szempontjából, minden szempontból nagyon-nagyon jó lenne, úgyhogy ha ezt valaki föl fogja vállalni, én személyesen biztosan fogom támogatni. Köszönöm a figyelmet!